Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A római Szent István Zarándokház alapítása, második rész. A kudarcról, avagy a későbbi vereségről, Páter Vértesaljai László jegyzete.
A római Szent István Zarándokház alapítása, második rész. Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepnapján indult rövid kis sorozatunk, amely bemutatja a római Schola Hungarorumot, vagyis azt a zarándokházat, amelyet az ország alapító István király rendelt el a Szentpéter sírjához elzarándokoló magyar hívek számára. E második rész a fennmaradt kevés történelmi adatból próbálja kirajzolni a kezdés éveit. Róma eredeti 14 kerületéhez a jobbparti Tiberiszen túl csak a Trastevere városrész tartozott, ahová a Tiberi szigeten átívelő két híd vezetett. Feljebb északra a Janiculus domb északi lejtője előtt emelkedett az Ager Vaticanus, a vatikáni dűlő, amelynek délkeleti hajlatán az egykori Via Cornelia mentén temették el Szent Péter apostol vértanú testét. Szőlős kertek és megművel földek között magasodott föl a város legnagyobb keresztény temploma, amely önállóan és védtelenül állt. Amikor készült, római már 700 éve érintettenül élt. Utoljára Brennó gal katonai dúlták fel, és 410-ben, mintegy 800 év után, nagy megdöbbenésre feldübörögtek Alarik vizigót harcosai a városban. Védtelenül állt tehát a konstantini bazilika, mert a 270-275 között Aurelianus császár építette ősi városfal, majd 20 kilométer hosszan védte ugyan a várost, de a Tiberis felől nem oltalmazta rómaiakat, és nem volt mi védje az ártatlan bazilikát. Az északról érkező zarándokok viszont így könnyen hozzáfértek, és megaludhattak abban a portikusban, fedett oszlopsorban, amelyet Nagy Szent Gergely pápa emelt nekik a bazilika és az egykori Hadrianus emlékmű között. A város felől pedig a Pons Éliuson keresztül lehetett megközelíteni az apostol fejedelem templomát. Az immár keresztény idők során a Szentpéter bazilika környéke lassan kezdett benépesedni. Jól lehet a város püspöke a pápa a lateráni székesegyháza mellett székelt. Viszont a zarándokok Péter sírjához jöttek, ezért a pápai liturgiák alkalmazkodtak ehhez az igényhez. A Benedek rendi Nagy Szent Gergely pápa, amikor a Célius Dombi Patricius családi házat monostorra alakítja, példát nyújt a további római monostor alapításokhoz, amelyek főként a falakon kívüli Szent Péter, Szent Pál, Szent Lőrinc, Szent Sebestyén és Szent Ágnes templomok köré épültek. Rangjánál fogva mindezek közül kiemelkedik az első püspök mártír bazilikája, amely a római zarándoklatok fő célpontja. Alkalmi vendégfogadók között igazán újdonságként hatott a 8. század elején emelt első szkóla, az angol szászok zarándokháza, a Schola Saxonum. Őket követték a longobárdok, a frankok, majd a frízek. Amikor Nagy Károly, a frankok királya legyőzi 774-ben Páviánál az ariánus gót langobárdokat, akkor magára veszi a koronájukat, és a szkolájuk tovább ér, mint a germánok római zarándokháza. Ebből alakul ki a máig álló Campo Santo Teutonico, a németek vatikáni kollégiuma, illetve temetője. Így jött létre a 8. század második felére az immár 4 európai keresztény nemzet szkolája. Az angol szászoké, a longobárd németeké, a frankoké és a frízeké. A vatikáni Szentpéter bazilika padlózatának porfír márvány korongján, amit ma is lehet látni az új templomban, rögtön a főkapun belépve, Michelangelo piétájával egy magasságban, 800 karácsonyán harmadik Leó pápa imperátorrá koronázta a frankok királyát, Carolus Magnust. Ezt a felségcímet egyébként 476, az utolsó római császár óta senki nem használta. A korabeli krónika feljegyzi, hogy az új császárt elsőként a négy szkóla képviselői köszöntötték uralkodói nevében. A frank és a germán langobás zarándokház együttes a bazilika közelében állott, délfelé, míg a frízeké és az angolszászoké alig távolabb keletre, a Tiberis felé. Christian Hülse német építész és művészettörténész 1927-ben adja ki monumentális művét Le Chiese di Roma nel Medioevo címmel Róma középkori templomairól, melyben röviden leírja Szentpéter bazilika kereszthajója folytatásában attól délre álló kisebbi Szent István templomot. Második István pápa 752 és 757 között a Szentpéter bazilika közelében álló három bentis monostor mellé épített egy negyedik monostor templomot Szent István vértanú diákonus tiszteletére. Azért, hogy bár megkülönböztessék a már álló Sanctus Stephanus Catagalla templomtól, amelyet nagyobb Szent István templomnak neveztek, ez utóbbit Sanctus Stephanus Minornak, kisebb Szent István templomnak hívták. A korábban épült nagyobbik Szent István templom később az Abessinek Szkóla temploma lett, és egyedüli túlélőként, bár részben átépítve, máig a helyén áll. Eléggé távol állt ugyanis a régi bazilikától, és így az új templom új körével szentélyének építését sem gátolta, és most díszes kőfaragvány bejáratával a bazilikával együtt ugyancsak keletre néz, és jobbra tőle a mai Szent Mártóház áll. Hülsen a kisebbik Szent István templom kapcsán megemlíti, hogy harmadik Leó pápa 795 és 816 között gazdagon megajándékozta hozzá kapcsolódó bentés monostort, majd így folytatja. Kevéssel ezer után első István Magyarország királya hospiciumot, zarándokházat épített ide, tehát a kisebbi Szent István templom mellett a magyarok számára. Hivatkozik tizedik Benedek pápa 1058. május 8-án kelt rendeletére. Vagyis, hogy a magyarok, akik az imádság vagy kapcsolatteremtés bármiféle dologába jönnek ide, és nincs sehol se jogcímük, hogy a városfalon belül szállást kapjanak, ha csak nem itt, az első védtanú Szent István kisebbnek nevezett templománál és monostoránál. Hülsen tovább folytatja, hogy harmadik Ince pápa 1205. október 15-én kelt rendeletében megerősítette a monostort és a Szentpéter bazilika kanonokjainak a vendégházát. A későbbiekben 9. Gergely pápa bullája 1228. június 22-én néhány búcsúengedélyt ad a magyar zarándokoknak. Ugyanez a pápa egy hónappal később aláírja a Mira Circanos bulláját, amely elrendelte Assisi Ferenc szenti avatását. Olvassuk. A pápa személyesen elment Assisi városába, és szorgalmasan megvizsgálta a Ferenc által művelt csodákat, rendtestvérei kérésére kanonizálta Boldog Ferencet, és nevét beírta a szentek könyvébe. Ez a mozdanat azért érdekes, mert időközben aktuálisá lett egy 11. század végi jelentős esemény. 1083. augusztus 20-án László, az első magyar királyt, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében István király ezüstládába zárt erekéjével a Székesfehérvár királyi bazilika oltárára emeltette, ami a szenti avatását jelentette. Ezután a felszentelés ünnepségének befejeztével a szent testet az egyház közepén fehér márvány szarkofágban helyezték el. Ezzel ő lett az első magyar katolikus szent, és egyben az első magyar szent király is. Ugyanezen a napon avatták szenté Imre herceget és Gellér püspököt is. 68 évvel Assisi Ferenc szenti avatása után 4. Miklós pápa 1290-ben ugyancsak pápai privilégiumot adományoz a háznak, de valami újat is tartogat számunkra. Március 2-án kelt bullájában a templomot már Szent Istvánnak, A magyarokról nevezett templomának hívja, latinul Ecclesia Sancti Stefani de Ungaris Dicta. Ebben a bullájában a pápa egy évre és 40 napra kiterjedő búcsút engedélyez mindenkinek, ha a Szent Istvánnak magyarokról nevezett templomát Szent Péter apostol fejedelem bazilikája mellett, Szent István első vértanú és Szent István király ünnepeinek 8-ada alatt, nem különben húsvéti ünnepkörben meglátogatja.
A kudarcról, avagy a későbbi vereségről, Páter Vértesaljai László jegyzete.
Sírtam az esős novemberben, amikor közel 2 éve az ablakommal szemközt kiválták a hatalmas tányérfenyőt. Aztán februárban lelkesen hoztam az ölemben a már méter magas gingó bilobát, egy ősrégi kínai páfrányfenyő kisgyermeket. Hoztam és ültettem szelebudi lelkesedéssel a kertünkben, szemközt az ablakommal, és öntöztem a holnapok reményével, pótlásként és vigaszul az elvesztettért. Mindezt elmondtam már korábban, a fényes örömöket, a duzzadt élet bőségét, a múlt ősz gyönyörű sárga páfrány leveleit. Híre is ment a fácskának. Időnként rendtársak jöttek vendégeikkel, és az ölnyi terebélyes levendula soron mellett ugyancsak lelkes szóval méltatták a fát. Miért? Mi történt? Kérdezheted. Meghalt. Elszáradt a fa. Becsülettel elismerem, hogy kudarcot vallottam. Valahogy vereséget szenvedtem. Nehéz volt elfogadni, küzdöttem is becsülettel, és mindent megtettem, hogy megmaradjon a fa, de legyőzött. Úgy jártam, mint az öreg halász, aki miután partra vonta a húsa vesztett óriás halát, csöndben így szólt a fiúhoz. Legyőztek, Manolin. Alaposan legyőztek. A fiú így felelt. Ő nem győzött le, a hal nem. Az öreg halász pontosított. Az igaz, a hal nem. Csak később. Erről a későbbről szólnék most. Mert nem azonnal jön a vereség. Egy kicsit később. De egyszer csak megjön, és ott van. Megáll, és megmarad. A vereséget ilyenkor kikerülhetetlenül el kell fogadni. Még ha csak később, de akkor is. Mert így lehet tovább menni. Az elfogadott vereséggel. Nem is ember az, aki nem ismeri ezt. Bizonyos szempontból a vereség teszi az embert. De pontosítok, az elfogadott vereség teszi. A tiéd hogyan történt a fával? Kérdezhetsz ismét. Tavasszal, a nagy esők után. Éppen 1 éves volt a ginkó a kertünkben februárban. Meg is locsoltam a születésnapján. Aztán minden nap kiártam hozzá, amikor egyre többet kezdtek beszélni egy bizonyos kínai vírusról. Rajtad úgy sem fogna, mondtam neki. Rajtad semmi sem fogna, pontosítottam, és megsimogattam a gyűrött, mérges zöld leverecskéket, ahogy szépen kibontakoztak eredeti visszafogottságukból. A nagy esőket követően több napra nem is kellett utána nézni, mert elég nedves volt minden. Mindenfelé sarjadt az élet, bolondul nőtt a fű. Éppen ez lett a baj, amiről nem tudtam. Mert kertészek jöttek, alkalomra fölfogadott ukránok vagy románok, akiknek kávét szoktam vinni, hogy kedvük legyen a kerthez, és benne a fához. És egyszer csak fölsivított a benzinmotoros kerek fűkasza, és elkezdték a fűnyírást. Alaposan dolgoztak, csak éppen szakértelemi hiány. A kis ginkó tövét is körbe kaszáltak, körbe is körbe, nagy gonddal. A sárga műanyagdrót, mely ilyenkor szédülten körbeforog, feltépte a kicsi fa kérgét, belemart a testébe, hullott a fűszál és a ginkó kéreg bőre, szabályos mélyedés válva körbe és körbe. Ezt csak pár nappal később láttam. A lombja még susogott, nem is sejtettem semmit. Csak amikor megjelentem a 16 literes kannámmal és öntözni kezdtem, vettem észre a bajt. Nagyon megijedtem, de aztán fölbátorodva felcsaptam fa felcsernek. Házunk betegápolóitól fehér gészt kértem, és bekötöttem a ginkó sebét. Feltétlen jó szándékomban hoztam volna valami kenőcsöt is neki, de éreztem, hogy a ginkó másként működik. Hagytam és rábíztem a saját nedveire, ami ott középen azért tovább áramolhat alulról fölfelé, és abban bíztam, hogy a kötés alatt előbb-utóbb friss kéreg sarjad. Ám egy beteget nem lehet csak úgy magára hagyni. Esténként a rádióból megjövet, azonnal kimentem hozzá, vízzel vagy anélkül, de mindig valamiféle jó szóval. Mert hát beszéltem hozzá és biztatgattam. Nem is hiába, mert egy-két nap elteltével egyre jobban sarjadtak a levelek, és én újjongtam. Ekkor jött hozzánk a jezsuita kúria új delegátusa, akit a generális atya nevezett ki hozzánk. Holland, és ráadásul botanikus, Pater Johann Verscheuren. Éppen a kertben találkoztunk. Odajött a fához, megszemlélte, és kíméletlen keménységgel kijelentette. Ennek a fának vége. Hát majdnem goromban elkergettem, de helyette csak álltam, valahogy úgy, mint ahogy egy anya hallja a rossz hírt a beteg gyermekéről, egy pokrót, de őszinte orvostól. Pater Johann meg is magyarázta tudományosan, mint egy igazi jó holland botanikus. Ekkor kezdtem igazán harcolni a ginkóért. Reggelente is kimentem hozzá, délután is. Tébláboltam körülötte, és ügyetlenkedve egyre csak bíztatgattam. Nem is hiába, mert összeszedte magát. A kötés hagytam, és a botanikus előjárómnak sem engedtem meg, hogy hozzányúljon. Aztán a kezdeti siker után lassan feladta a fa. Rügyei visszahúzódtak, levelei töpörödni kezdtek, majd fonnyattan leperegtek. De még ekkor sem hagytam abba, pláne nem az imádságot, mert imádkoztam érte az élet urához, aki nagy jóságában a teremtés harmadik napján mindenféle zöld előnővideket csarjasztott. Először meglehet éppen ilyen ginkó bilobát. Ennek a kudarcnak immár 2 hónapja, mert jött a félelmetes római nyár, és nagyjából 2 hónapja nem esett, csak zúg és éget a napfény. A szobámból nézve az egyetlen vigasz, hogy időnként kicsi madárkák szállnak rá, és onnét csiporásznak mindenfélét. Ma délután alaposan szemügyre vettem. Állja a nagy meleget, de már nem hajlik, hanem csak roppanva törik. Úgy száraz, mint a korhadt öreg fák. Csendben kérdeztem tőle. Hozhatok neked egy kis testvért? A kerti szél sürgetésére, mintha bólintott volna. Most már csak az égető nyár múltát várom. Bocsánatot kértem tőle, és tudom, nem haragszik. A fűkaszás kertészekre sem. Amikor az öreg halász negyed napra hazavetődött a csontváz halával, otthon arcra borulva aludt el, és oroszlánokkal álmodott. Én most fákról álmodnék. Páfarán levelű fákról.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották a kudarcról, avagy a későbbi vereségről címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!